készül a szerránó sonka? Szárítják, füstölik, érlelik vagy főzik? Mi a különbség a bordói és a burgundi bor között? Magyar-e a rétes vagy francia? Talán arab? Kiderül a kulináriából. Kulinária, a Civil Rádió gasztrokulturális magazin műsora. Aki főz, Koller Tamás, szakérti Lavani Alex, kóstoló Tímár Andrea.
Jó estét kívánunk! A mai vendégünkre sokat vártunk, jó sokat vártunk, és reméljük, hogy megérte, hogy megéri.
Sőt, mert ami késik, az eljön, azért késik.
Így van, és ez volt a Doppergés, tehát a mai vendégünk Hag Barnabás, a Downtown Costes Executive séfje. Szia, Barna!
Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, sziasztok!
Szervusz, Andra, üdvözlő, kedves Barna! Executive séf. Régen, tehát általában egy kis éttermekbe, egy kétszemélyes konyha, azért kellett valaki, akit lehetett felelősségre vonni, így szépen mondtam. Igen. Szépen mondtam. Mekkora konyha van mögötted?
Most 21 szakácsom van összesen.
Az igen.
21-en vagyunk igen, ebben. Igen, mosogató igen. Mindenki benne van.
És föltartjátok egymást, vagy pedig tényleg?
Illátok? Hát, ha sorban állunk, akkor nem, de egyébként igen, elférünk, szép nagy gépezet vagyunk ott a Downtownba.
A fontos kérdés, hogy a könyv kapcsán én szerintem.
Várj, milyen könyv kapcsán?
Hát bemondtad a könyvet.
Még nem, hát már olyan, mert hogy ugye volt itt egy előzetes beszélgetés, Barna nem csak a Downtown Costes executive séfje, hanem író is, méghozzá egy nagyon kedves könyvet írt, az a címe tavaly jelent meg, hogy Ma mit főzünk, apu?
Ma apa főz.
Igen. Ma apa főz. Jobb lett volna tényleg, mert én kezdem a monologomat végigmondom. Addig akarok főzni, ameddig boldogságot ad, ameddig megnyugtat. Nagyon sokan meg szokták kérdezni én tőlem, és ezért kérdezem tőled is, hogy azt, hogyha kijössz a csatatérről, mert konyha az egy csatatér azért, szerintem. Úgy, igen. Tehát ott minden nap begdöntőt játszunk, mert meg akarjuk nyerni minden nap a begdöntőt. Utána, otthon, öröm még a főzés?
Örömnek öröm, viszont ritkán szoktam azért főzni otthon. Hogy is mondjam, apukámmal azon szoktunk nevetni mindig, hogy a súlyemelős emelgeti otthon a kanapét poénból, így a szakácsok se feltétlenül állnak neki főzni egy hosszú nap után még otthon valamit. De...
Szereted, ha hazamész, bejössz a hűtőbe,
és van a az a legjobb, igen, nyilván, óriási. De egyébként ilyen, ha családi alkalom van, vagy hétvégén, vagy a gyerekek rám vannak bízva, akkor nagyon szívesen főzök otthon. Szóval, hogy ez nem egy ilyen görcsös dolog, hogy na, én otthon nem főzök.
Szakmailag, csupán szakmailag kérdezem ilyen szempontból. Csendbe tudnál otthon, tehát hogyha a párod akkor főzne, amikor te ott vagy, csendbe tudnál maradni?
Igen. Én ezt megtanultam szerintem inkább csendbe maradni, de... Mondjuk egy dolog nagyon furcsa a mai napig, hogy az otthoni konyhában minden olyan kicsi, vagy úgy semmi se esik kézre. Tehát, hogy egy ipari konyhához képest nincs elég nagy keverőtálam, nincs elég nagy vágódeszka, az
hát, a lábos, az kicsi a hely, minden olyan, el.
Igen, és ez emiatt nyilván nehezebben áll neki az ember otthon, de nem mondom, hogy nem szoktam otthon főzni.
De ha már szóba került, hogy apa, van-e valami köze a szüleidnek ahhoz, hogy belőled szakács lett? Hiszen, ahogy említette még az adás előtt, egy fiatal gyerek, fiú, az kukás autót vezetni akar, katona akar lenni, rendőr, vadakat terelő, juhász. Szóval, hogy van-e?
Nem... Pincér, aki kiviszi a számlát.
Igen, a pénz ugye a legjobb, hogy amikor kifizetik. Szóval nem volt nekem ez ennyire egyértelmű, hogy én szakács leszek, és gyerekkoromban én így keltem fel, hogy az leszek. Szerettem ott állni édesanyám, vagy nagymamám, vagy nagypapám mellett a konyhába. Ezek ilyen jó családi emlékek voltak, sokszor leültünk együtt enni.
És nagypapa állt a konyhában?
Igen, nálunk igen.
Engem a nagypapa, én is onnét keveredtem.
Nálunk igen, az apai nagypapám, ő nagyon jól főzött, és sokszor voltam mellette a konyhán. Nagyon kis kedves emlék, hogy volt egy nagy fűszeres polca egyébként, és akkor, ha átmentem hozzá, sokszor volt, hogy csak úgy végig szagolgattuk a fűszereket, elmondta, hogy mihez jó, mit miért szeret használni.
Szerintem ez azért mondjuk egy magyarázat lehet. Tehát mondod, hogy pedig az lesz a mondatod végül, hogy de mégse ez vitt ebbe az irányba, pedig ahogy beszélsz róla...
Lehet, hogy tudat alatt ez egy ilyen dolog volt, de hogy én nem készültem arra a 6 éves koromtól, hogy na, én séf leszek, vagy szakács leszek.
De mondjuk az autók márkáját szavaltad az utcán, ahogy úgy sétáltatok apukáddal kézen fogva, mondjuk?
Talán ennyire erősen nem, de régész az akartam lenni, mélytengeri búvár akartam lenni, szóval, hogy ezek
kukás, azért... Visszatérve kukás autósofőr.
Kukás autósofőr, arra pont nem emlékszem, hogy az akartam volna lenni, de hogy azért megvoltak ezek a fiús dolgok abszolút.
De aztán mégis a szakácsság lett belőle. Mert, nem tudom, eljutottunk ide, hogy te nagyon szereted a manualitást, mondtad, meg a kreativitást.
Igen, tehát, igen, kezete... igen, igen. Hát ugye nekem ez a szakácskodás ilyen utolsó pillanatos döntés volt, amikor középiskolát kellett választani, akkor én majdnem lakberendező lettem.
De aztán... Mit vesztettünk volna? És akkor akarodom több, mint egy komód lenne?
Lehetséges, igen, igen, vagy egy nagy függöny. De valahogy mégis az utolsó pillanatban egyébként akkor ezt a vendéglátós iskolát választottam, és ott volt egy nagyon kedves szakácstanárom, akire így felnéztem, meg ő megmutatta így a szakmának. Herbst Norbinak hívták, vagy hívják helyesebben.
Melyik iskolában jártál?
Szantusz János.
Szantusz János.
Igen, benne Markó utcába.
A Szantuszba? Nekem a Szantuszba járt a fiam, de a középiskolai részre.
Hát a szakközépiskola és gimnázium volt.
Én nem tudtam, hogy ott létezett a Szantuszban.
Régen, nem tudom, hogy most van-e, mert már egy jó ideje azért nem jártam arra fele, vagy nem tudok róla, de amikor én oda jártam, akkor még volt szakközépiskola része, és azt hiszem 10. osztály után lehetett választani szakosodást, ami egy ilyen délutáni plusz óra volt, meg szakmai órák. És akkor lehetett idegenvezető, az ember szakács, meg idegenvezető.
Óriási. Ez tényleg kimaradt ilyen szempontból. Igen, a Szantusz csak úgy jött bennem, hogy két tannyelvű gimnázium.
Két tannyelvű már ugye akkor is volt. Nekem ott volt ilyen angol előkészítős osztályba jártam, tehát egy évig csak angolul
tanultam.
Nulladik így van. És akkor 13-ig gyűrtük a középiskolát, de az utolsó két évben az már volt ilyen szakmai kiegészítés.
Nagyon jó.
És mikor jöttél rá, hogy jó helyen vagy? Ez jó választás volt, ez lesz a te utad? És...
Szerintem így az első szakácsórák egyikén, amikor megismerkedtem Norbival, és így nagyon hamar egy húron pendültünk, vitt minket szakácsversenyekre, délutánonként volt ilyen felnőtt képzés, amit ő tartott külsős embereknek, és akkor mi tanulók, aki akart, az fakultatív jelleggel ott maradhatott, tudtunk segíteni, mosogattunk, szeleteltünk, ilyesmi.
Egyébként úgy, ahogy majd ki fog derülni, hogy számodra is nagyon fontos, hogy a kollektíva az jól működjön együtt. Itt ebben, tehát vitt téged a hív, tehát említett, hogy Norbival akkor a tanároddal egy húron pendültetek, egy kollektíva is kialakult körülöttetek, akiket ez mind érdekelt, és fejlődni akartak, és együtt jártatok versenyekre, vagy pedig te voltál a kis eminens a
jobb? Eminensnek semmiképp sem hívnám magamat. Volt egy párfős ilyen kis csapatunk, akivel jártunk, volt, aki fölöttem járt, egy pár évvel idősebb volt, és egyébként így visszagondolva ilyen mini rockstárok voltunk ott a középsúlyban, jó eredményeket is elértünk. Mi akkor ugye, ha nem mentünk be órára, akkor kaptunk igazolást, hogy ugye mi most nagyon fontos dolgot csinálunk, mert versenyre készülünk. Szóval, hogy így volt egy ilyen funky vonal ebbe az egészbe, hogy mi ott úgy főztünk, csapat voltunk, együtt voltunk. Uh-huh. Az igazgató vett nekünk egy ilyen szakácskabátot, amiben el tudtunk menni. Szóval egy ilyen jó feelingű dolog volt.
Van esetleg a kollégáid között régi osztálytársad?
Most nincs. Most nincs.
Azért kérdezek ilyeneket, neked is magyarázom a bizonyítványomat, Tomi, mert annyira fiatal ez a Barna, hát annyira fiatal, hogy még csak most jött ki az iskolából szinte majdnem, és tessék, és behaladt egy évvel az iskola elvégzése után a Downtown Costesbe, és le is csaptak rá.
Nem értek veled egyet ilyen szempontból. Tehát öreg. A kreatív is, az önállóság az megmutatkozik. Emlékezz vissza, itt Szegán Viktor barátunktól próbáltad kérdezni, hogy őt miért emelték ki. Őt is aki emelték, és úgy került azonnal, tehát a kinti Hiltonba. Ugyanúgy, mint itt a Hiltonba is egyből őt kiemelték, majd vitték tovább. Uh-huh. Tehát ha valaki meglátszik, hogy idézőben kilóg a tömegből, tehát föl lehet ismerni a csiszolatlan gyémántot, akkor azt terheljük, és adunk neki plusz feladatot, adunk neki úgymond plusz munkát, illetve rábízzuk. És akkor már teher alatt nő a pálma.
Milyen skillek kellenek ahhoz, hogy valakiből...
Még egyszer, Magyarország.
Milyen képességek kellenek ahhoz, hogy valakiből jó... Tehát, hogy hogy lássad rajta, hogy gyerek szeressen enni, jó, az nem egy képesség, de hogy...
Nem kell szeretni enni, elég, ha jól meg tudja csinálni, és szereti azt az ízt, és összerakja, hogyha engem kérdezel, illetve a munkáját, hogy látja az ember, tehát az igényességet benne, az, hogy nem teljesen a formának köszönhetően, mind a négy buci teljesen egyforma. Az, hogy több mint valószínű, hogy nem elégszik meg azzal, hogy valami jó, mert tökéletesnek kell lennie. Ez, amit sokszor el is szoktam mondani, ez egy egyszeri lehetőség. Tehát egyszer visszük ki a tányért, és egyszer tudja megkóstolni az illető. De nem én akarok beszélni, viszont azt kérdezni akarom, ugyanehhez vissza kanyarodva, amit drága kedves műsorvezetőtársam, kedves Andreám kérdez, hogy mi volt előbb, a hírnévérfőzés, vagy pedig len a szeretetérfőzés? Most már a könyvbe visszajön, tehát az biztos, értelek. Illetve pont négy szem közt, hogy beszéltünk, az annyira jó, amikor azt látod, hogy a mosolygós szempárot rád néz, és azt mondja, hogy apu, ez nagyon jó volt, apu, kérek még.
Nem mondanám, hogy a hírnévérfőzés volt az elsődleges cél, mert nyilván tök jó volt látni azt a képet, vagy azt a víziót, hogy ez nem csak egy olyan szakma, amit az ember elkezd csinálni, és élete végéig csinál, és hogy tulajdonképpen sehova nem fut ki ez a dolog, hanem hogy vannak perspektívák ebbe a dologba. Lehet akár híresnek lenni, saját éttermet nyitni, az emberek szerethetik őt, de én szerintem nálam inkább a főzésből indult ez az egész, hogy szerettem főzni, otthon is sokat főztem gyerekként, vagy édesanyámék mellett, szerettem nagyon jókat enni, és nyilván ahhoz, hogy jót tudjon enni az ember, tök jó, ha meg tudja magának csinálni, és nincs rá szorulva valaki másra.
És akkor jön mellé a kreatív készség, hogy akkor az úgy is nézzen ki vizuálisan?
Szerintem igen, tehát nyilván ehhez a szakmához én úgy gondolom, hogy kell egy szép érzék is, hogy mondjuk egy étel kívánatos legyen, színes legyen, finom legyen, ehhez...
De először vizuálisan kívánjuk, mint a nőt is.
Így van. Így
ne
van.
Haragudjatok először az orrunkkal, amennyiben ételről van szó, szerintem hát, előbb van
szerintem
az,
hogy... előbb látom, és utána érzem.
Én gondolkodom.
Kivétel a jó fokhagymás és gyömbéres.
Már akkor igen, messzire
lehet érezni. Már jönnek ki a konyhából az illatok.
Szerintem ez a kettő szerintem kéz a kézben jár, szóval egy... vizuálisan jól kinéző étel, meg aminek finom az illata, az nyilván megkívánja az ember.
Aha. Most csapongok egy kicsit közben, mert szóba jött a vizualitás ismételten, illetve a te képzőművészet felé orientálódásod. Nemrég olvastam a Károlynak egy nyilatkozatát, ugyebár nem teljesen ti, hanem a másik egységben, ott előkerült az, hogy képzőművészet felé nyit az étel. Ez egy fontos követelmény felétek is? Tehát ez nálatok is van?
Ezt én találtam ki.
Na! Ugye?
Ez nálunk van, igen. Ez az én kis vízióm itt a Downtown kapcsán. Ugye most már nagyjából egy éve átvettem a konyhát az előző séftől, és... így próbáltuk megfogalmazni, hogy a Downtown mi is valójában.
Menjünk akkor kicsit előrébb.
Okay.
Tehát, de még nem válaszol.
Épp azért, hogy ő ezt így el tudja nekünk mondani, hogy pontosan miről volt itt szó. Tehát azt mondjuk, hogy jó étel már van mindenhol, sajnál sokkal jobbat kell adni, de már nagyon sok jó konyha van, és kellett egy új dolog, ami megjelenjen, és ez volt a te ötleted a...
Urban Jungle, ezt így hívjuk most divatosan angolul, városi dzsungel néven találtam ki ezt a dolgot, koncepciót, amit csinálunk. Ugye előtte az étterem az előző évnél egy ilyen ázsiai vonalat kezdett el vinni. Amikor én átvettem a konyhát, én szerintem úgy nem lehet valamit szívvel lélekkel csinálni, hogy ne legyen önazonos az a dolog, amit csinálunk. Úgyhogy akkor leültünk a menedzsmenttel, a tulajdonosokkal, és mondtam nekik ezt a dolgot, ezt az Urban Jungle víziómat, mivel hogy a Downtown egyébként is a belvárosban egy nagyon elérhető ponton van, egy nagyon kozmopolitán hely, mert rengeteg féle ember jön hozzánk különböző országokból, és emellett nyilván nekem van egy ilyen vízióm, hogy én szeretném a képzőművészetet összehozni a gasztronómiával. És Károlynak van egy nagyon kedves ismerőse, akinek gyűjti egyébként a képeit, Barakonyi Zsombor.
Ez így van.
Ő pedig abszolút egy kortárs festő, aki szeret Budapest témájú képeket festeni, és modern technológiával csinálja, és tök jól beleillett ebbe az egész koncepcióba.
Bár ez mit jelent, hogy tehát az ételek tálalásánál ott a láncig.
Zsombornak a képei, van egy-két kép, ami megjelenik, igen, tehát van egy ilyen kóstoló menünk, például az elején a kis üdvözlő falatkáknál az egyik képe ki van nyomtatva a tányérra, és akkor tulajdonképpen erről a festményről leszik az emberek az első üdvözlő falatot. Színek, formák, amik inspiráltak engem a menü folyamán az ő festményeiből, illetve a végére csináltunk egy ilyen, én szerintem nagyon jó pofa dolgot, van egy ehető festmény, azzal zárul a menüsor. A Zsombornak az egyik képét megcsináltuk úgy, hogy egy ehető csokoládé lapra van rátéve, leszórjuk porral, és a vendégnek le kell egy ecsettel söpörnie róla ezt a port, és akkor meglátja a festményt, ami egyébként ott van vele szemben a falon, és
meg interaktív, is tudja. Interaktív, nagyon jó. Van,
de aztán megeszi ezt a csokoládét.
Meg lehet enni, igen,
vagy abszolút. Haza beteszed a zsebedbe, és elolvad.
Uh-huh. Aha.
Na, nagyon örülök különben. Tehát látszik, hogy teljesen összecsapongva azért összejött egy jó sztori, és nagyon örülök, hogy megkaptam a kérdésemre a választ. Uh-huh. Szóval akkor paprikás krumpli, vagy fine dining?
Otthon paprikás krumpli. Nyilván a vendégeknek számomra inkább fine dining.
Igen.
De én mondjuk nagyon szeretek enni egy tojásos nokedlit, vagy egy jó marha pörköltet bográcsba. Tehát, hogy én nem vagyok otthon egyáltalán ilyen, hogy na csak a tökéletesre sült csirke mellett, vagy kacsát esszük. Tehát, hogy a vendégeknek ezt szeretem csinálni, de magamnak teljesen mást.
We'll be right back.
Kulinária, a Civil Rádió gasztrokulturális magazinműsora. A konyhában Koller Tamás, Lavani Alex és Tímár Andrea már várja önöket.
Mai vendégünk pedig Hak Barnabás, a Costes Downtown executive séfje, és egy könyv írója is, aminek a címe, mi ez?
Ma apa főz.
Ma apa főz. Beficcent, bocsánat, de ezek után szerintem tudod, kell, direkt kell.
Ez direkt csinálod?
Persze, persze, és akkor...
Jobban hangzik, ha én mondom.
Egyrészt, másrészt pedig így jobb, könnyebben, gyorsabban megjegyzik. Na, szóval arról beszélgettünk, hogy nagyon fiatalon megkaptad te ezt a felelősséget, ezt a feladatot az étteremben. Tomi, megkérdezte már tőled, hogy mikor kezdődött az, hogy a hírnévért főzöl. Az világos, hogy kezdettől fogva a szeretetél, és ez benne is maradt. Mikor lett ez számodra egy ilyen kihívás?
Kihívás? Talán amikor láttam azt, hogy ezt lehet önállóan is csinálni. Nekünk volt egy pici lakásétterünk ott Újpesten, amit a feleségemmel csináltunk. Sajnos a Covid után azt nekünk abba kellett hagynunk, vagy Covid alatt, de ott talán ott tudatosult bennem leginkább, hogy ezt érdemes jól csinálni, meg teljes mellbedobással, mert van ebbe az egészbe perspektíva, és el lehet jutni A-ból B-be.
Sok ma Budapesten a vendéglátóipari hely, vagy kevés? Most a melegkonyhás, most konkrétan étteremről beszélek, vagy nem csak étterem, hanem ami melegkonyhás?
Szerintem sok, elég sok, igen. Nyilván a nagyon nagy a szórás, vagy nagyon nagy az olló, mert vannak a jobbak, meg a kevésbé jó helyek, de szerintem összességében azért elég sok étterem és hely van a Budapesten.
És nehéz kitűnni?
Én azt gondolom, hogy viszonylag nehéz, igen. Nagyon sok jó séf van az országban, és van egy olyan generáció, az én generációm is, aki az öregebb, nagy nevű séfektől tudott tanulni, és én szerintem most azért elég erős a verseny ebbe a szférába, igen.
Figyelitek egymást? Egyébként figyelitek egymást?
Én azt gondolom, hogy titkon mindenki figyeli azért egy kicsit a másikat. Meg nyilván örülünk is emellett egymás sikereinek.
Biztos, illetve az is látszik, tehát az én generációban nem volt ennyi verseny. És ti rengeteg versenyre jártok, és egymást így tudjátok kimondottan figyelni, nézni. Illetve látjátok a rengeteg szaklapból, akár pozitív, illetve akár fizetett kritikából, vagy fizetett hírverésből, hogy éppen ki merre tart.
Biztos, igen. Illetve sokkal, én azt látom, hogy azért nyilván, ahogy a világ is halad előre, sokkal több lehetőségünk van nekünk akár inspirálódni külföldi séfektől, sokkal gyorsabban terjednek az információk, tehát egy-egy technikát vagy receptet ma már nem csak úgy lehet megtanulni, hogy az ember mondjuk elutazik Spanyolországba egy Michelin csillagos étterembe, ott van egy hónapot, megtanulja, visszajön és akkor tudja, hanem azért az internet világában ez most már sokkal, sokkal gyorsabban meg tud lenni.
Na, kezdünk elmenni egyébként technikai irányba, abban a szempontból, hogy annak idején, mikor a sous vide először megjelent, és akkor ugye mindenki keresztet vetett, hogy hát mi az, hogy sous vide-elni, hát most vagy meg tudom főzni anélkül is rendesen, vagy nem tudom megfőzni, megcsinálni rendesen. Aztán azóta már egészen máshol tartunk, tehát most már mindent is használunk, olyan anyagokat, és olyan összetevőket, amiknek egy rendes haladó nem is tudja a nevét. Szóval, hogy nagyon ez irányba megyünk el, ahhoz, hogy ma Budapesten mondjuk valaki, és ne a csillagokról beszéljünk, vagy a különböző minősítők és különböző jegyzékeken való feltűnésről, hanem arról, hogy egy elismert konyha legyen. Ehhez feltétlenül az kell, hogy technológiai irányban is elmenjen, ahogy elmondtad az előbb, fine dining, ha vendégnek, akkor fine dining. Ez kell, vagy lehet csinálni, lehet úgy is kitűnni, hogy azt mondjuk, hogy gulyásleves, marhapörkölt, túrós csusza, nem sorolom, hagyományosan, és nem újra gondolva, és nem újra értelmezve.
Én szerintem nem attól lesz egy hely jó, vagy nem attól fog tudni kitűnni, hogy most az összes modern technikát belezsúfolja egy étlapba, hanem hanem az, hogy önazonos, vagy legyen lelke az egész helynek. Akár a séf tényleg át tudja úgy adni az ő saját vízióját, vagy látásmódját a vendégeknek, és megértsék, hogy miért az kerül a tányérre, vagy ő miért úgy főzi ezt a dolgot, és ez lehet akár tényleg egy gulyásleves, hogyha ő el tudja mondjuk, hogy át tudja azt adni, hogy ő, én így szeretem főzni, vagy így szoktam főzni, és a végeredmény egy finom dolog, de nem attól lesz ez menő vagy jó, hogy most egy falevél alakú kis roppanóst rátesz még a végén, és akkor ettől most 21. századi és modern lett ez az egész.
A szavakba önthető, hogy mi az, amit te megpróbálsz beletenni az ételekbe? Mert én nem tudnám, csak kérdezem, hogy meg tudod azt fogalmazni, hogy mi az, amiben te
én, ahogy az előbb is említettem, én nekem most nagy vágyam vagy vízióm ez, hogy a kortárs művészetet és a gasztronómiát összehozzuk, mert én azt gondolom, hogy alapvetően a művészet az így körbevesz mindenkit, mindent, az minden napjainkat is. Nem feltétlenül csak arra kell gondolni, hogy elmegyünk a múzeumba, és megnézzünk egy szép olajfestményt, vagy nagy festőknek a képeit nézzük, hanem minden kis apróságban ott van valahol a művészet, és ezeket meg kell tanulni szerintem meglátni, és értékelni.
Apropó, elmegyünk egy múzeumba, ugye azt mondtad, hogy kortárs, hát akkor art market, ugye az előbb említett művész is ott volt, illetve művei ki voltak állítva. Az art markettel bármilyen kapcsolatot megpróbáltatok felvenni, hiszen kortárs művészet, legnagyobb közép-kelet-európai vagy közép-európai vásár és kiállítás, és tényleg, tehát ez aztán kortárs, és ti, hogy bármilyen fúzió megtörténjen?
Idén még nem. Én nem tartom kizártnak, hogy a későbbiekben fogunk nyitni ilyen irányba, és ugye még csak nem olyan régen lett a nagy közönség felé prezentálva ez az egész vonal vagy koncepció, amit itt az étteremben próbálunk megvalósítani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy még abban a fázisban vagyunk, hogy próbáljuk ezt a helyére rakni abból a szempontból, hogy mik lesznek azok a csatornák, vagy azok az együttműködések, amivel ezt nagyon kerekké lehet majd tenni a későbbiekbe.
Akkor a kulinária szívesen felajánlja, hogy némi közvetítést az art market és közöttetek legalább iniciál, tehát elindít, mert hogy azért ebben van ráció, meg hát mi erről szólunk, nem? Tehát gasztrokulturális műsor vagyunk alapvetően.
Kulturális elemekként én nem tudom levenni már elnézést a szememet a tetoválásaidról, tehát a kucsmagombát fölismerem, próbáltam, hogy össze tudunk-e hozni egy receptet belőle.
Kedvenc alapanyagaimat varrattam egyébként magamra.
Na várj, a bárd?
Hát, álljuk, igen.
Igen, tehát onni.
Mert a kucsmagombát mondta a Tomi, én nekem nem olyan látok. Jó a szemem.
Kecsege, igen, szürke marha koponya, uh-huh. Répa, fokhagyma.
A rákunk az édesvízi vagy sósvízi?
Sósvízi, garnéla.
Mert így megvan őszintén, a kecsege mellé én azért egy zalai rákot gondoltam volna. Tehát stílszerűen, nem?
Hát figyelj, a szürke marha is ott van, most nem felejtem, a szürke marha mellé teszed a kecsegét, ugye?
Az biztos, viszont tehát, hogy a kucsmagombával... A
hagyma alatt mi van? Bocsánat.
Zerve. Hagyma?
Hát én Lufinak...
Ez? Igen. Cékla.
Cékla. Hát az itt látszik.
Mondja, hagyma alatt mi van?
Ott egy fokhagyma.
Én meg Lufinak néztem, mondja Andrea.
Így a gombával, rákkal, a kecsegével egy kecsege kárpátit, azt már összehoztam.
Hogyha nincsen inspirációm, csak ránézek a kezembe is.
Orvás, ez most már kicsit off-topic, de azt mondd el nekem, hogy tényleg kíváncsi vagyok bármennyire off-topic, amikor bementél abba a tetováló szalomba, melyiknek szimpatikus volt a cégére, és azt mondtad, hogy kedves mester, én ide egy szürke marhát, egy kecsegét, és akkor mit mondott? Tehát